Szeptembertől kezdődően egy igehirdetés sorozatban vagyunk benne, aminek három nagy része van. Lehet, hogy aki akár nem követi hétről hétre az igehirdetés sorozatot, annak nem tűnik ez fel, meg lehet, hogy annak se, aki követi. Három nagy részből áll, és az elmúlt vasárnap értünk az első nagy egységnek a végére. Azt keressük ugyanis, hogy mit jelent Isten szövetségében élni, mit jelent számunkra, hogy Isten szövetséges népeként bennünket az ő szövetségébe hív, hogyan akarja ezt megújítani, megerősíteni ezt a kapcsolatot. És az első nagy egységében ennek az igehirdetés sorozatnak a szövetség működéséről beszéltünk. A szövetségnek a teológiai oldaláról, hogy működik a szövetség a Bibliában, hogyan van előttünk. A második egység, amit ma indítunk el, ma lépünk ebbe bele, ez a szövetségnek a történeti oldala lesz. A Szentírásban hogyan bontakozik ki előttünk Isten szövetségének a története? A szövetség formái lesznek előttünk, mintegy 10 vasárnapon keresztül. És a harmadik egység pedig az lesz, hogy mit jelent és hogyan mutatkozik meg, mi a következménye a szövetségnek, Isten szövetségének az emberi kapcsolatainkra nézve. Konkrétan az emberi kapcsolódási pontjainkat és kapcsolatrendszerünket fogjuk végignézni szentírási részek alapján. Mit jelent ez? És egy kis ismétlést szeretnék most itt megtenni. Nem kell félni, nem lesz hosszú, de ha véget ér egy egység, amit végigjártunk, akkor jó visszanézni arra, hogy milyen utat is jártunk be ebben, és mik voltak a legfontosabb felismerések. Lehet, hogy ti ebben sokkal jobbak vagytok, mert jobban emlékeztek minden részletére. Én csak három dolgot szeretnék röviden kiemelni. Az első, amit nagyon sokszor elmondunk, hogy a szövetség, amiről itt hétről hétre beszélünk, és ami a Szentírásban előttünk van, az embernek a létezési kerete. Ez szükséges ahhoz, hogy saját maga tudjon lenni egyáltalán, és az Istennel való kapcsolatban megtalálja a helyét ebben a világban. Ennek pedig, ennek a keretnek a tartalma az az elköteleződés. Az elején beszéltünk arról, hogy a szövetség az a keret, amiben Isten hív bennünket, és ebbe el kell köteleződni. Nyilván a jó hír, hogy Isten már elkötelezte magát felénk azáltal, hogy behív ebbe a szövetségbe. A második, hogy a szövetségnek, ami az Isten által kínált út, az alapja az Isten hűsége, és az emberek felé való kimondhatatlan és elképzelhetetlen, felfoghatatlan szeretete. Az Isten hűsége az, amiért a szövetség létrejön, amiért visszatérhetünk bele, amiért újra lehet kötni, amiért meg lehet újítani. Nem az ember teljesítménye, érdemei, származása is hasonló. A harmadik pedig, ami egy nagyon fontos motívum volt az elmúlt hetekben, ez a választás, hogy Isten hűsége és a szövetség választásra hív bennünket, hogy újra és újra őt válasszuk, hogy őt keressük, és volt is egy ilyen vasárnapunk, amikor ez nagyon fókuszba került, hogy mit jelent az, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, őt választjuk és őt követjük. Milyen jó, hogy erre is úgy tekinthetünk, hogy a mi választásunk fontos, de még fontosabb az, hogy ő már előbb szeretett és választott minket Krisztusban, mint mi megszülettünk volna, és tudtunk volna róla bármit is. Ez tehát így bevezetésként arra nézve, hogy mi van mögöttünk, milyen út van mögöttünk. És akkor egy picit mielőtt felolvastam a mai ígét arról, hogy mi lesz előttünk, tulajdonképpen az, aki szokta olvasni a Bibliát, az fel tudná körülbelül sorolni ennek az elkövetkezendő vasárnapi sorozatnak az elemeit, hiszen semmi különös nincsen benne, lineárisan, ahogy a Szentírásban előttünk áll, a különféle szövetségi történetek és események lesznek előttünk, például ma az édeni szövetség, mit jelent a teremtés és a szövetség kapcsolata, jövő vasárnap Noé, aztán Ábrahám, aztán a sínai szövetség, és így tovább, és így tovább. Miért fontos, hogy az elején kezdjük? Lehet, hogyha meghallod azt, hogy na, ma a teremtésről lesz szó, és az édeni szövetségről, akkor kicsit kikapcsolsz, mert azt mondod, hogy hát a teremtés történet az, amit tanultunk a hittanórán, amiről szó van a gyerekisten tiszteleteken, azért, mert lehet róla jókat színezni, meg izgalmas, meg vannak benne állatok, és akkor így a gyerekek tudnak hozzá kapcsolódni. Nem mellesleg 2 évvel ezelőtt volt egy igehirdetés sorozat a teremtésről. Ha valaki esetleg emlékszik 2016 őszére, akkor ezt az éneket, ami itt volt az igehirdetés előtt, a Te teremtetted, amit egy gyülekezeti tagunk írt egyébként, ezt sokszor énekeltük a teremtés sorozatban. Miért beszélünk ma itt erről? És lehet, hogy 100-szor hallottad már, sőt kívülről tudod a teremtés napjait, de reméljük és hiszük, hogy mégis valami új oldalát mutatja meg nekünk Isten. És valami újat érthetünk meg azzal kapcsolatban, hogy miért fontos, hogy a történet itt indul, a történet így indul. Mózes első könyvének az első két fejezete a teremtés történeteit mondja el a számunkra, és ebből én most csak az első fejezet 26-tól a 31. verseig fogom felolvasni Isten igéjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten: nektek adok minden maghozó növényt, az egész föld színén, minden fát, melynek maghozó gyümölcse van, legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amely életben van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Lehet, hogyha vártál valami újra, hogy fú, lehet lesz benne valami nagyon személyes, vagy nagyon új, semmi új nem volt benne. Ez még mindig ugyanaz a teremtés történet. És akár ismerjük, akár nem, nagyban az határozza meg azt, hogy mit jelent számunkra most ez a szöveg, hogy milyen szemüveget veszünk fel hozzá. A presbiteri közösséggel részt veszünk egy kurzuson, amin a múltkor volt egy gyakorlat, hogy vettünk egy bibliai szöveget, és az volt a feladat csoportokban, hogy különböző szempontból olvassuk és értelmezzük azt az adott bibliai történetet. Az egyik csoportnak a feladata az volt, hogy pszichológiai szempontból nyúljon hozzá, lélektanilag, mit lehet kihozni ebből. A másodikat arra kérték, hogy kifejezetten dogmatikai fogalmakat keressen benne, és azokra menjen rá, és azt mondja, hogy ez a történet már pedig csak is kizárólag erről szól. A harmadik feladat pedig az volt, a harmadik csoporté, hogy keresse a saját, az egyén érzéseit, hogy engem ez miben szólít meg, és semmi másra ne figyeljen, csak az individuális szempontokra. És hát ez tényleg nagyon izgalmas játék volt, én kaptam a pszichológiait, nagyon sok mindent elmondtunk róla, a másik csoport másikat, és mulattunk is egy kicsit, hogy hát hogy lehet ugye így szűrni, vagy így fókuszálni, félrefókuszálni egy bibliai történetet. Aztán megrendítő volt a végén látni azt, hogy mennyire nem tudunk találkozni a bibliai szöveggel magával. Hogy mennyire erősen egy szemüveg, egy előítélet az, amin keresztül látjuk magát a bibliai szöveget. És nagyon nehéz ezekből kivetkőzni. Lehet, hogy szinte lehetetlen is. Nagyon nehéz azt engedni, hogy egyszerűen hasson rám a szöveg. Mi az, ami segíthet most bennünket itt, ezen a mai vasárnapon ebben? Mert persze senki nem lehet semleges. És lehet, hogy egy történetet egyszer itt, meg egyszer ott van a hangsúlya. De itt most ezen a vasárnapon, ami fontos, hogy a teremtés történetet annak lássuk, aminek a Biblia szánja. Minek szánja a Biblia a teremtés történetét? A teremtés történetét a Biblia annak a nagy történetnek a nyitányaként szánja, amiről szól. Sokat beszéltünk már erről, Szentírás sokféleképpen olvashatjuk, de ha az evangélium lényege tekintetében olvassuk, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy a Biblia egy nagy történetet mond el, ami nem az ő története csak, hanem az egész világnak a története. A Biblia elmondja, hogy honnan, hová tart a világ. És ennek a nagy történetnek van 6 nagy állomása, erről szól, és ennek az első állomása a teremtés, hogy Isten uralma megjelenik ebbe a világban. És ez azért különösen izgalmas, mert az új teremtésben Isten majd újjáteremti a világot. És nagyon fontos látni, hogy honnan indultunk ki. Azért szeretnék először egy kicsit a nagy történetről beszélni, utána a szövetség és teremtés kapcsolatáról, és aztán pedig 4 nagyon fontos motívumról, ami megjelenik itt ebben a történetben, és ma megérinthet bennünket. Lehet, hogy valaki, aki a nagy történetről már sokat hallott, vagy járt akár missziói kurzusra, vagy tanulmányozta kurzusra, annak tényleg a könyökén jön ki a nagy történet, de nagyon fontos, hogy erre újra és újra emlékeztessük egymást, hiszen ha nem ennek a fényében olvassuk az írást, akkor érdekes dolgokat találhatunk benne, csak valószínűleg az eredeti szándéktól eltérünk. Miért fontos ez? Miért fontos ezt látni? Azért fontos látni, mert ugye két dolog van, ami egy bibliai szöveg félreértését segíti, sajnos. Az egyik, hogyha nem értjük, hogy hol tartunk a nagy történetben éppen. A másik pedig, hogyha nem értjük, hogy mi annak a történetnek az irodalmi műfaja. Sokat foglalkozunk most ezzel a felnőtt konfirmandusokkal, hogy miért kell a zsoltárokat líraként értelmezni, és nem elfelejteni, hogy ami költészet, azt nem lehet szóról-szóra megmagyarázni. Ennek a történetnek tehát, amit itt látunk Mózes első könyvében, a műfaja talán most kevésbé érdekes, de az nagyon fontos, hogy Isten nagy történetében itt kezdődik el minden, itt ölt formát minden, itt indul el, és itt mutatkozik meg Isten eredeti szándéka a világgal. És nagyon fontos, ezt nem úgy látnunk, mint az elveszett paradicsom történetét. Valamit, ami nagyon szép volt egyszer, de semmi közünk nincsen hozzá. Mert a virág megromlott, a bűneset megtörtént, nagyon távol vagyunk ettől, és hát egyébként is lehet, hogy csak egy az ókori teremtés mitoszok közül. Mi van, hogyha nem is így történt? Ezen a mai vasárnapon az első kihívás számunkra tehát, hogy úgy lássuk magunk előtt a teremtés történetét, mint ami Isten nagy történetének az első állomása. És ami nem egy elveszett, számunkra teljes mértékben elérhetetlen, ránk egyáltalán hatással nem levő világ, ami ez semmi közünk nincsen, max egy kedves kis monda, hanem ez a mi aktuális életünk és létünk történetének is a kezdete. És a jelentősége a jövőben még nagyobb lesz majd az új teremtéskor. Fontos látnunk ezt, hogy erre tart a világ, és hogy a teremtésnek mi is a jelentősége. Na de mi a szövetség és a teremtésnek a kapcsolata? Azt láthatjuk a teremtés történetben, hogy Isten uralma, és ez a nagy történetnek is a lényege, hogy Isten uralma láthatóvá válik a világban. Az evangélium azt, hogy Isten uralkodik, és valóban ő úr ezen a világon. A teremtés történetben ölt testet, Isten uralmának a látható, megfogható része. Kicsit filozófiai, meg teológiai kérdés. Isten azelőtt is uralkodott már, hogy létrejött volna a látható világ, hiszen örök, és az ő uralkodása és uralma az ő tulajdonsága, attól függetlenül, hogy ez látható-e vagy sem. De számunkra innentől válik a történet értelmezhetővé és kézzelfoghatóvá. A teremtésben nyeri el a létezési keretét, mindaz, amiben megérthető, hogy Isten uralkodik, hogy az embert szereti, és ennek az uralomnak van egy nagyon fontos eleme, ami a szövetség számára fontos, ez pedig a kapcsolat. A teremtés történetben kirajzolódik előttünk az, hogy Isten az embert kapcsolatra, mégpedig szövetségi kapcsolatra teremti. Ez az eredeti rendeltetése. Biztos ismerünk olyan eszközöket, amiket sok mindenre lehet használni, de ha nem rendeltetésszerűen használjuk, akkor elromlik, vagy nem lesz olyan hatásfokú. Isten az embert erre a szövetségi kapcsolatra alkotja, mintha ez lenne az első mondat, amit belesúgna a megteremtett ember fülébe. Az alkotód vagyok. Kapcsolatra teremtettelek. Minden későbbi emberi kapcsolatnak ez az alapja, ez az ősi kapcsolódás. És lehet, hogy ez most kicsit kívülről ilyen belevetítésnek tűnik, de ha ismerjük a bibliai történeteket és összefüggéseket, akkor azt mondhatjuk, hogy a teremtésnek gyakorlatilag a szövetségi kapcsolat a fókusza. Gondoljunk csak bele, minden, ami később majd lesz a szövetségben, Isten kiválasztott népe, a szövetségnek az áthágása, a szövetségnek a megújítása, nagyon-nagyon sok minden, az áldozat, a helyettes áldozat, Krisztus, amiket fel tudunk sorolni, ezeknek az alapja, az alapelemei mind itt gyökereznek. A teremtésben kapja meg az ember ezeket Istentől. Az ígéret, amit Isten tesz, az is ide köthető. Isten teremtő szándéka tehát. Szövetségre teremti az embert. És nem vagyunk könnyű helyzetben, mert a szövetség szó nem szerepel a teremtés történetben. És nem vagyunk könnyű helyzetben, mert Isten nem mondja ki a teremtés történetben ezt, hogy én leszek a te szövetséges Istened. De mindennek az alapja, mindennek a gyökere itt van a mi számunkra. Eddig talán a legtöbben el tudunk jutni szerintem magunktól is. De az első kérdés, amit szeretnék feltenni, mielőtt tovább mennénk, hogy te, aki itt ülsz ezen az Isten tiszteleten ma, és születtél, és mondhatod az évszámot, hogy mikor, 1900, akárhol, vagy van a fiatalabbak is, 2000, akármikor. Mi közöd a te létednek a teremtéshez? Hiszen a teremtés történet nagyon régen volt. Téged is Isten teremtett. És azt tudjuk mondani, bár ebbe sem szoktunk belegondolni, hogy a teremtés ilyen értelemben folyamatos. És az, hogy mi megszülettünk, hogy bennünket Isten megformált, hogy életre hívott, hogy megengedte, hogy a földre szülessünk, az ennek a történetnek a folytatása. Isten téged is szövetségi kapcsolatra teremtett. Isten téged is azért hívott életre, hogy amikor eszmélsz és tudatodra ébredsz, akkor jelképesen is, vagy konkrétan a füledbe súgja. Az alkotód vagyok, és nem véletlenül születtél meg. És a velem való kapcsolat miatt hívtalak életre, mert én ebben gyönyörködöm, és ezáltal neked teljes lehet az életed. Na de mi akkor a baj? Kicsit fókuszáljunk most a teremtés történetének 4 fontos motivumára. Nekünk, azoknak, akik keresztények vagyunk, és hitben élünk, és persze ismerjük az Bibliátnak az egész nagy történetét, tudjuk, hogy hol vagyunk most, az egyház korszakában zajlik a misszió, tudjuk, hogy merre tartunk, majd véget ér a látható világ, és Isten mindent újjáterem. Nekünk a legnagyobb bajunk a teremtéssel az, hogy elfelejtjük. És olyan, mintha a Biblia bűnesettel kezdődne. Olyan, mintha azzal kezdődne, hogy Isten megteremtette a földet, meg az ember, de... Jött az a bizonyos kígyó, és az ember elszakadt menthetetlenül az Istentől, és bár Isten képmása volt, de minden menthetetlenül elpusztult és megromlott, és a helyzet szörnyű, a helyzet iszonyatos. És hogyha nem ragadjuk meg a kegyelmet, és hogyha naponta nem térünk meg magunkat ostorozva, akkor végünk van. Nyilván ez egy hangsúlyeltolódás, és nem akartam persze túlozni, de ezt tapasztalom nagyon sokszor. És nyilván nagyon nagy ereje és súlya van a bűnnek, és Krisztus nélkül elvesztünk ezt én. De elfelejtjük, hogy a történet az nem itt kezdődik. A bűneset fényében látjuk csak a teremtést, mint egy átugorjuk azt. És most úgy szeretnék végigmenni a 4 motivumon, amit felsorol itt a teremtés történet, ami érdekes lehet a számunkra a szövetség szempontjából, hogy mellé fogom tenni azt, hogy mit mond a mai kultúra arról, a témáról, amit említ a teremtés történet, és hogyan tudunk kapcsolódni ahhoz, amit Isten mond arról a területről, arról az életterületről a teremtés történetében. Szintén az a teológus Mike Gohin mondja, akinek az anyaga alapján megy ez a kurzus a presbiteri közösséggel, hogy az életünket úgy éljük, hogy van a kultúránknak a narratívája, a történetei, az az egyik út, meg a Biblia történet, az a másik út, és ennek a kereszteződésében élünk. És senki nem mondhatja, hogy nem a kultúrájának a gyermeke is. Nem élnek benne azok a szokások, normák, meg minden, ami árad belénk a kultúrából. És ezzel ütközik az, amit Isten az igében mond. Na így nézzük végig ezt a 4 területet. Mi van itt előttünk? Az első, ami a teremtés történetben itt van, ez, hogy az ember Isten képmása, a maga képmására teremti Isten az ember. Teológiai járatosak elkezdik mondani, hogy mit jelent az, hogy az ember Isten képmása. Aki jár konfirmáció előkészítőre, az is elkezdi tudni sorolni. De most egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, ez pedig az embernek a méltósága. Az, hogy az ember Isten képmása, jelenti azt, hogy ő hozzá tartozik, de valahogy van a teremtés történet szerint az emberben valami, ami alapján az embernek van egy olyan méltósága, ami nem az ő saját teljesítményétől függ, hanem egyszerűen azért van, mert ő ember, mert ő élő ember, és Isten teremtette őt. Ha meghalljuk ezt a szót, akkor mit mond erről a mai kultúra, és milyen történet az, ami formálja erre nézve a gondolatunkat? Ha meghallod azt, hogy emberi méltóság, akkor a legtöbb ember azt mondja, igen, ez nagyon fontos. Az emberi méltóságot nem lehet megsérteni. Méltánytalan az, hogy, és lehetne sorolni történeteket. Általában ilyen jogvédő módon jelenik ez meg, hogy az emberi méltóságot védni kell a jogoknak, a jogrendszernek. És néha az évben, mondjuk 2-3-szor így elő, eszünkbe jut nekünk is, hogy igen, az emberi méltósággal ütközik az, hogy, nem tudom, valaki valamit tesz, megvédünk valakit, akinek sérül az emberi méltósága. És aztán utána elfelejtjük. Mert a mi kultúránkban is megvan ez a motivum, az emberi méltóság nagyon-nagyon fontos, de programszerű, és leginkább individuális. Leginkább akkor is úgy alkalmazandó, amikor az embernek fontos, vagy amikor őt sérelem éri. De akkor, amikor egy másik emberen átgázolunk, akkor, amikor valaki rosszat tesz nekünk, vagy valaki tényleg mondjuk esetleg csúnya, vagy koszos, vagy rendkívül lepukkant, esetleg erkölcsileg nem megfelelő a számunkra, vagy esetleg más a bőrszíne, és ezért félelmetes, akkor nem jut eszünk be az, hogy ő is lehet, hogy Isten alkotása, és van neki is olyan méltósága, ami az Istentől van. A mi kultúránkban is fontos az ember méltósága, de nem úgy, ahogy az Isten teremtésében. Mert az Isten teremtésében az ember Isten képűsége és méltósága egyetemes és vitathatatlan. Mindenkire vonatkozik. Hol érint ez bennünket? És miben szólíthat ez meg bennünket? Ne gondoljuk, hogy ez annyira evidens. És szeretnék egyetlen egy dolgot kiemelni, amikor ezt látom itt az igében. Ha én Isten szövetségben élő népének a tagja vagyok, az ő gyermeke vagyok, őt követem és kereszténynek mondom magamat, akkor nem tehetem meg, hogy nem veszem figyelembe azt, hogy bizony, minden ember Isten képmása, és az ő méltósága azt jelenti, hogy én egyszerűen nem tehetem azt, hogy nem veszek erről tudomást. Nem alázhatom meg a másikat. Legyünk őszinték, hány és hány olyan élethelyzet van, ahol civilizáltabb vagy nyersebb módon, úgy, hogy mások látják, vagy nem annyira látják, de megalázzuk a másikat. Hogyha hatalmunk van rá, akkor simán lenyomjuk. Simán olyan dolgokat mondunk róla a háta mögött, amit, hogyha szemébe kéne mondani, akkor valószínűleg nem mernénk. És simán sérti az ő emberi méltóságát. Akár a származására nézve, akár a nemére nézve, akármire nézve. Nagyon gyakran viccelődünk ilyen dolgokkal. Nem tudom, hogy ezt így tapasztaltátok el. Hányszor van az, hogy férfi társaságban az ember hallja a feleségekről szóló vicceket. És persze mindenki mondja, hogy ez csak vicc, de hát tudjuk, hogy minden viccnek a fele igaz. Női társaságban nem tudom, hogy milyen viccek szoktak lenni. De ne alázzuk meg egymást, és ne tegyük ezt akár Isten nevében sem. Azt mondhatod, hogy hát hogy lehet, hogy valaki megaláz valakit Isten nevében. Na mondok egy példát. Történt egyszer, nem most korábban, hogy valaki egy gyülekezeti közösségben megbetegedett nagyon súlyosan. És ahelyett, hogy abban a gyülekezeti közösségben egy támaszt kapott volna ebben a helyzetben, elkezdtek felette ítélkezni. És elkezdtek róla pletykálni. Kiderült, hogy mielőtt ő keresztény lett, fiatal korában nem élt egy ilyen zárda életet, mondjuk így, hanem elég sok barátja volt. És rásütötték a hívők a gyülekezetben, hogy emiatt bünteti őt az Isten, mert ilyen rossz életű volt. Érezzük ebben a megalázást? Érezzük ebben azt, hogy aki ezt mondja, az egy kicsit elégtételt vesz, hogy na látjátok, ezért érte meg évekig szenvednem, mert én tiszta vagyok. És velem ilyen nem történik meg. És aki beteg, az vétkezett, nem is akármit. Ne tárgyasítsuk egymást. Hány és hány olyan dolog van a mai világunkban és a környezetünkben, amikor egyszerűen az ember a probléma forrása lesz, és mint probléma jelenik meg akár egy társadalmi rendszerben, akár egy családban, egy közösségben. Vagy cél lesz, vagy eszköz lesz valaminek a használatára. Bocsánat, hogy ezt mondom, de nagyon sokszor a nagy szép karácsonyi jótékonykodásmán is ezt látom, hogy egy eszközök lesznek a szegények, azoknak a számára, akik szeretnék megmutatni, hogy ők mennyire jó fejek és jótékonykodnak. De a személyes törődésre mondjuk, vagy az odafigyelésre már nem jut figyelem. És hadd emeljem ki azt is, ami engem személyesen rendkívül felkavart az elmúlt héten, mégpedig a hajléktalanokkal kapcsolatos törvény, és ez a helyzet, ami kialakult ma Magyarországon. Megalázás és az emberi méltóságnak a sárba tiprása akkor is, hogyha ez egy rendkívül összetett társadalmi kérdés, és nem lehet így megoldani egyik pillanatra a másikra. És akkor is, hogyha csak egy zárójeles megjegyzésre, én sem mentek meg minden hajléktalant, és van, amikor nagyon nehéz elmennem az aluljáróba egy ilyen ember mellett. Én sádok mindenkinek. Nekem is nagyon nehéz. De az emberi méltóságot a jelenlegi helyzet igencsak sérti. Remélem a keresztények nem maradnak csendben, úgy, mint az egyházi vezetőink teszik jelenleg. Na de menjünk tovább, mert nem csak erről szól ez a történet. Miről szól itt még? A teremtésben, a szövetség összefüggésében. Itt van előttünk a férfi és a nő kapcsolata. Férfivá és nővé teremti Isten az embert. Mi a kultúrának a narratívája? A kultúra narratívája egy mérleg, az egyik az, hogy legyél szabad, és úgy leszel férfi és nő, ahogy szeretnél. Találd ki magadat, ragd össze magadat, akárki lehet és akármilyen lehetsz. És ez a dolog odáig fajul, hogy ma már gyakorlatilag az identitásodat, a nemedet is kiválaszthatod. Akármi lehetsz, teljes a szabadság, és ezáltal majd boldog leszel. Másrészt ugyanakkor, és itt van a csavar, egyáltalán nem vagy szabad, mert mindenféle női és férfi ideál, amit a média, az óriás plakátok, meg minden sugároz, az megmutatja, hogy milyen az igazi férfi, és milyen az igazi nő. Konkrétan fizikailag a paraméterek, és leginkább mondjuk ilyen 20 alattinak néz ki, akárhány éves is, és sorolhatnánk tovább. Persze szabad vagy, de a kultúra azt sugározza, hogy nőnek és férfinak lenni azt jelenti, hogy. És ha nem alkalmazkodsz a trendhez, akkor lúzer vagy, vagy legalábbis második vonalbeli, és nem vesznek figyelembe. És iszonyatos nyomást tesz az emberekre, hogy amikor belenéznek a tükörbe, akkor azt látják, hogy öregszenek, és kétségbe esnek, és azt mondják, hogy nem fogok semmit érni, és nem kellek senkinek, hogyha nem vagyok olyan, mint a trend. Ez a kultúránknak az üzenete. És mi a teremtés történetének az üzenete, az Isten szövetségében élő embernek az üzenete az, hogy amikor a tükörbe nézel, és látod a sajátosságaidat, azt, aki vagy, akkor az Isten kreativitásáról és sokszínűségéről beszél. Persze beszél az idő múlásáról is, meg a bűnnek a következményeiről is. Mondok egy példát, ha dohányzol, ami nem jó, meg függőség, akkor az meg fog látszani a külsődön. De önmagában az, aki vagy, a forma, az Isten ajándéka. És lehetsz érte hálás. Gondoltál már erre így? Gondolj arra a testrészedre, amit a legkevésbé szeretsz saját magadon, és amit ha tehetted volna, mindig megváltoztattál volna. Csak az az egy. Csak ne lenne akkora az orrom, vagy a fejem, vagy nem tudom. És gondoltál-e arra, akár érthető, akár nem, hogy Isten azt mondta, hogy így vagy egyedi és különleges, és én teremtettelek téged, és így vagy jó. Férfinak lenni és nőnek lenni nem átok, hanem ez Isten teremtési kategóriája. Nem jobb és nem rosszabb egyik a másiknál, hanem más feladatokat kapott az Istentől. E kettő feszül, és naponta döntenünk kell, hogy melyik történetet hisszük el, és melyiket tartjuk igaznak. Harmadik, szaporodás. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be az egész földet. Felületes szemlélő azt mondhatja, hurrá! Ám de azért ez egy keményebb dolog. Mit mond a mi kultúránk? A mi kultúránk azt mondja, hogy oké, nézzünk rá a szaporodás dologra. A történet, ami meghatározza ezt, az kicsit túlmutat az emberen, hiszen az ember egy fejlett állat, ugye az evolúció szerint, tehát a szaporodás evolúció szükség és igény, és a mi kultúránkban ez egy eléggé elfogadott teória, ami nagyon sok mindenen átszűrődik, de a lényege az, hogy a szaporodás azért kell, mert aki nem sokasodik, az nem marad fent. És ha elhisszük, hogy tényleg ennyi, ez egy evolúciós ösztön, akkor az egész életet ennek a történetnek a fényében látjuk, ami nem más, mint egy reménytelen küzdés azért, hogy fennmaradjunk. Az evolúció legfontosabb tanítása az, hogy nem az erős marad fent feltétlenül, hanem az, aki a legjobban alkalmazkodik. De a lényeg a történetnek a filozófiája, vagy a történetnek az üzenete mi, hogy fent kell maradni. És a történet azért eléggé reménytelen a végére nézve. Mert az egész életnek a tartalma nem lesz más, mint a fennmaradásért folytatott reménytelen küzdelem. Ezzel szemben mit láthatunk, hogyha Isten a szövetségben azt mondja az embernek, hogy szaporodj és sakosodj és töltsd be a földet azt, hogy ez Isten rendelése, mert ő azt szeretné, hogy az ember betöltve a földet boldog és teljes életet éljen. És nyilván, aki gondolkodó ember, az azt mondja, hogy hát jó, ez betöltik ezt a parancsolatot a harmadik világban. 7 milliárd ember él, vagy már nem tudom, hol tart ez a szám, de már nagyon sok. És hogy most komolyan menjünk oda és hirdessük ott is az evangéliumot, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Hát pont azt kéne nekik mondani, hogy ne szaporodjatok, mert túlnépesedik a föld, és ugye elhasználja az ember a bolygót. De hát tudjuk, hogy nem azért használja el az ember a bolygót, mert ennyi darab ember él, hanem azért, mert a 7 milliárd emberből valamennyi felemészti, és annyit fogyaszt, mint hogyha háromszor annyian lennének. nem lehet tehát a túlnépesedésre ráhúzni ezt a dolgot, hogy ez ma már nem érvényes. És abban oldható fel ez az egész kérdés, ami nagyon sok kérdést felvet, hogy a gyülekezet közösségében pedig, Isten szövetséges népében nagyon nagy kihívás ez, mert egy csomó ember van, aki akár egyedülálló, vagy házas, de nem lehet gyermeke, mert nem adatik neki, és ez egy nagyon nagy küzdelem a számára. És ezt a kettőt együtt élhetjük meg, és együtt kell hordoznunk a gyülekezet közösségében. Nem több és nem jobb az, akinek Isten gyermeket adott, és nem rosszabb és kevesebb az, akinek nem. Hanem együtt, Isten népeként adhatunk hálát azért, ami van, és érezhetünk együtt az ehhez kapcsolódó hiánnyal. De a szövetség történetében a szaporodás az áldás. Negyedik terület, ahol van ez az ütközés, azt mondja a teremtés története, hogy az ember gazdája a világnak. Rábízza az Isten az emberre a világot, és azt mondja neki, hogy legyél a gazdája, viselj róla a gondot, később majd látjuk a történetben, hogy ő adja a neveket az állatoknak, stb. És feladata az lenne, hogy a világ gazdája legyen. Általában azt szokták mondani magyarázatként erre, hogy ez azt jelenti, hogy éljünk úgy, hogy figyeljünk jobban oda a környezetvédelemre, legyünk jó gazdái a környezetünknek, és akkor betöltjük ezt a teremtési parancsot. De megint csak a két történetet ne felejtsük el. A világ narratívája, a világ története az, ami nagyon nemes egyébként, nagyon humánus, nagyon könnyű vele azonosulni, hogy mentsük meg a földet azért, hogy az unokáinknak is szép és élhető legyen, és végső soron azért fejlődjön a tudomány meg minden, hogy egy nap majd elérjünk egy olyan állapotot, amikor majd minden jó lesz, minden szép, a tengerek újra tiszták lesznek, a levegő újra tiszta lesz, nagyon élhető lesz a világ, és elérünk egy szép, fejlett állapotot, talán még a betegségek is megszűnnek, és aki élesen figyeli ezt a fülével, azt tudja és hallja, hogy ez a felvilágosodásnak a narratívája. Ez annak az elképzelése, hogy a világ fejlődik, és egyre jobb és szebb lesz, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem így van. És ha ezt elhisszük még akkor is, ha ez egy pozitív dolog, és szép dolog, ha valaki figyel a környezetére, akkor hamis irányba megyünk, és becsapjuk magunkat is. Ha ez nem sikerül, akkor csalódunk. Mert ezzel szemben az Isten története az, hogy ez a világ el fog pusztulni, és Isten újjá fogja teremteni. Ettől még mi a gazdái vagyunk, és felelősséggel tartozunk. De nem egy beteljesedés, és egy tökéletes, nagyon szép állapot felé megyünk, hanem újjá kell teremteni ezt a világot. Ezzel együtt nem dobhatjuk el azt a tényt, hogy mi is a gazdái vagyunk ennek a világnak. És tudjátok, mi a nagy csavar? Hogy nem a tulajdonosai. A földnek nem vagyunk a tulajdonosai, bármennyire is szeretnénk, hanem a gazdái vagyunk. Gondoskodni kell róla. Oda kell rá figyelni. A gazda odafigyel. A gazda szereti és ismeri a környezetét. Nem szeretnék egy ilyen környezetvédelmi programbeszédet elmondani, csak azt rátok bízni és a szívetekre helyezni, hogy vajon tényleg mennyire vagy igényes a környezetedre? Mennyire figyelsz oda olyan dolgokra, ami nem a legszűkebben vett kötelességet? Mennyire vagy gazdája annak, ami a fogható, a kézzel fogható, látható környezetnek, világnak a körülötted levő része? Mennyire tudod megbecsülni azokat, akik ebben tevékenykednek? A fizikai munkának mennyire van becsülete a számodra? Értelmiségi, nagyvárosi embernek ez különösen kihívás, hát inkább lenézi azokat, akik fizikai munkából élnek, vagy a környezetnek a gazdái. És mennyire vagy tudatos a fogyasztásodban, mert ennek a parancsolatnak, vagy ennek az isteni rendelésnek a legnagyobb ellentéte és a legnagyobb ütközőpontja a fogyasztói mentalitás, amiben élünk. Vajon, amikor van otthon egy olyan használati tárgyad, ami még működik, meg jó, csak már nem szép, meg nem a legújabb, meg nem lehet dicsekedni vele a családba, hogy karácsonyra meg lesz az új tévé, vagy nem tudom mi, mennyire szükséges az tényleg lecserélni? Tényleg szükség van rá? Nem tesszük fel ezt a kérdést nagyon-nagyon sokszor. Itt van hát ez a négy terület előttünk a teremtés történetben, és miközben úgy mutattam ezt be, hogy mutattam az ütközést a kultúra narratívája, meg a teremtés történetének a narratívája között, fókuszáljunk most arra, hogy Isten a teremtésben elénk adta a létezésnek ezt a keretét, és fókuszáljunk arra, ami van, és nem arra, ami nincs. Ne a hiány oldalról közelítsük mindezt meg. Mert amit megteremt Isten, arra azt mondja, hogy igen, jó. És Isten ad az embernek életteret, kapcsolatokat, ad neki ételt, ad neki feladatot. Mi más kellene a boldog élethez? Élettér, feladat, biológiai szükségletek és emberi kapcsolatok. Ezt még Maslownál is jobban kitalálta Isten. A szükségleti piramisra gondolok. Ezen a vasárnapon mi választ téged el attól, hogy egyszerűen csak hálás legyél? Szeretném kicsit megfordítani a megszokott gondolkodást. A séma az, hogy Isten megteremtette a világot, a bűnösödbe elveszett, mi is elveszettek vagyunk, szörnyen meg kell térni, és akkor majd minden jó lesz, vagy legalábbis kihúzzuk, amíg meg nem halunk, és nem megyünk a mennybe. És mi van akkor, hogyha ma azt a kérdést teszed fel, Uram, tedd nekem élővé és elevenné azt, hogy ebbe a te teremtett világodban még mindig egy csomó jó dolog van, annak ellenére, hogy itt van a bűn, hogy nekem egy csomó mindent adtál az én teremtettségemből kifolyólag. És ha felismerem azt, hogy mennyi minden van, amit rám bíztál, és mennyi minden jó dolog van, akkor ez behúz a te szövetségedbe. Behúz, mert azt mondom, hogy én ebben a kapcsolatban akarok élni. Behúz, mert azt mondom, hogy látva ezt a sok jót és szépet, hálás leszek Istennek, és azt mondom, Uram, légy velem ebben. És szeretnék ebben a kapcsolatban elmélyülni. Szeretnék megérteni a te célodat a teremtéssel, és az én életemnek a megteremtésével is. És szeretnék része lenni a történetnek, amikor majd újjáteremted ezt a világot. A te jelenlétedbe akarok élni, korám deo, idegen szóval, azt jelenti Isten színe előtt élni, ami nem egy elvárás, hogy az Isten színe előtt kell élned, különben neked annyi, hanem a kapcsolatban élésnek a vágya, ebben akarok élni, Uram. Mert ez az értelmes, mert ez a boldog, és mert erre hívsz engem. És ezen a mai Isten tiszteleten végül erre szeretnélek bíztatni. Lehetsz elégedett, és gyönyörködhetsz abban, amit az Isten a teremtésben adott. Abban, hogy erről tudhatunk, és élhetsz vele szövetségben. Dicsőítsd őt ezért. Szárnyalj ebben. Örülj annak, amit az Isten adott. És hogyha rádöbbensz arra, hogy ez a kép más azért eltorzult, és nehézségek vannak, és találkozol a bűnnek a valóságával, akkor találkozhatsz Krisztussal, akiben ez a kapcsolat valós is elérhető lehet. Isten adja meg mindannyiunknak, hogy ezzel legyen a mindennapi ritmusunk, és így éljünk a szövetségben. Ne felejtsük el az Édent, ne felejtsük el a teremtést, és mindazt, hogy ennek köze lehet a mi mindennapi életünkhöz. Engedjük, hogy a mi arcunkon is, ebben a teremtett világban, Krisztus arca ragyogjon mások felé. Ámen. Imádkozzunk. Nagy vagy te, és hatalmas Urunk, mindenható Istenünk. Köszönjük neked, Teremtő Atyánk, hogy ezt a gyönyörű világot nekünk adtad, és hogy megteremtetted. Köszönjük, hogy bennem minket is életre hívtál. Köszönjük, hogy hálát adhatunk neked ezért, hogy élhetünk örömmel mindebben, hogy megláthatjuk a teremtésben a te szövetségi kapcsolatodat, hogy erre hívsz, hogy innen indul a szövetség története. És tudhatjuk azt is, hogy hova fut ki a nagy történet. Segíts megismerni, meglátni és elhinni azt, amit te mondasz a világról, az életünkről, hogy az az igaz. Segíts megszabadulni attól, amit a környezetünk vagy a kultúránk állít erről. Segíts, Urunk, látni téged napról napra is, választani téged. És köszönjük Krisztust, akit értünk adtál, aki meghalt a mi bűneinkért, megváltott minket, és ezért lehet szabad utunk hozzád, ezért hívhatunk mennyei atyánknak. Állíts bennünket helyre, teremts újrán, napról napra. A bűnnek, a gonoszságnak minden hatalmát vedd el belőlünk is a környezetünkből. És taníts minket, Urunk, napról napra a szövetségbe járni. Könyörgünk most különösen azokért, a környezetünkben, akik távol vannak tőled, akik a te hiányodat tapasztalják, akik szenvednek, betegek, akikkel sok méltánytalanság történik. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg nem csak a mi országunkat, de az egész világot, hogy az evangélium terjedhessen, és a te uralmad legyen láthatóvá minél inkább a földön. Hallgass meg bennünket, kérünk, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.